Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Folytatjuk Hongkongról, és azon belül is Lantau Islandről lesz szó a világszámlak ezen részében. Ez egy pici kis sziget Hongkong mellett. A repülőtérre vezető gyorsvasútról, hogyha leszállunk és átmegyünk egy másik vonalra, akkor megérkezünk a Disney metróhoz. Nem véletlen az elnevezés, ugyanis valami okból a helyiek a szerelvény ablakait Mickey egér fejére formázták meg, és vidám rózsaszínű, kék és aranyszínű színvilág van ennek a furcsa kis metró szerelvénynek. A metrókocsik mindegyikében találunk egy kis vitrint, valamelyik Disney hős aranyszínű szobrával. Furcsa élmény egy ilyen metróban utazni, még a felnőtteknek is. Nyilván a Disney parkhoz érkezve már azért általánosabb képet mutat maga a park, hiszen ezek franchise rendszerűen készülnek Párizstól Los Angelesig. A legtöbb az sokban hasonló, mint egy 90%-ban hasonló a sok-sok Disney park egymásra. Talán abban érdekesebb egy kicsit a hongkongi, hogy itt van a legtöbb Disney szálloda. A belmagasság óriási, ezekben a falak csillogó fehérek, a csillár kékesztínű impozáns, úgyhogy felnőtteknek szánt ötcsillagos szállodákat építettek, furcsa amerikai mesevilággal kombinálva. Természetesen Mickey egér kastélya is megjelenik itt, csokiból formázva minden este, két oldalról marcipán figurák őrzik. A kertben pedig sövény labirintust alakítottak ki, hogy akár a játékos kedvű felnőttek, akár a gyerekek bújócskázhassanak és fogócskázhassanak a sövényben, akár csak a 18. századi francia uralkodók, udvarhölgyei és az elegáns férfiak. A szállókból ingyenes buszok viszik a látogatókat a szórakoztató parkba, és a vacsora után még a szokásos tűzijátékot is meg lehet nézni. Ilyenkor télen rendszeresen felvonulnak persze a Disney világ sztárjai, és műhó is esik az égből. Hihetetlen élmény volt számomra, hogy álltam ott az egyik mini téren, és egyszer csak elkezdett az égből esni a műhó, közben kb. 30-35 fok körüli hőmérséklet volt, nem mindennapi dolog. A jövő birodalmában futurisztikus dolgok várják a bátrakat, de van kalandpark is, és kora délután, amikor úgy nagyjából 20 fok felettire esik a hőmérséklet, mert mindig kellemes az idő, akkor egy újabb műhóeséssel kápráztatják el azt ide látogatókat. Van egy helyi ékszerbolt is itt a Lantau Islanden, láttam egy Mickey egeres jeggyűrűt, a csúcs számomra azonban a híres rágcsáló kastélya volt aranyból, 10 millió forintnyi hongkongi dollárért lehet valamelyik hongkongi vagy kínai szobadísze a 30 centis alkotás. Sokan úgy vélték, hogy miután az Egyesült Királyság visszaadja Hongkongot Kínának, csökken majd a hotelek kihasználtsága, és gondok jelentkeznek a gazdaságba. Nos, ehelyett a nyüzsgő metropolisz még tovább fejlődött, és fokozatosan beilleszkedett Kína gazdaságába, ugyanakkor megtartotta jelentős mértékű önállóságát. Úgyhogy gazdasági válság ide vagy oda, még mindig a hotelek töltöttsége jóval 60-70% fölötti, és az ahhoz képest, hogy Magyarországon némely szálloda a 20-25%-os töltöttséget is épp, hogy elérte ebben a szezonban, meglehetősen jó eredmény.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Természetesen azért tudni kell, hogy Hongkong óriási kereskedelmi ipari központ, tehát nem csak turisták jönnek ide, hanem üzletemberek is, és az elit szállodákat is választják, hiszen itt nagyon híres nagy szállodák vannak Hongkongban. Az egyik például az ázsiai vendégszeretetnek a mintaképe, ez a Peninsula, amely családi vállalkozásként indult. Alice és Ailey Kedure testvérek voltak, és Ázsiába költöztek az 1800-as évek végén. Az egyikük Sankajban, a másikuk meg Hongkongban telepedett le. Sikeres vállalkozóként dolgoztak, és az 1920-as évek elején úgy döntöttek, hogy megépítik a távol-kelet legelőkelőbb szállodáját. 1928-ban meg is nyílt a Peninsula. Aztán a sankai érdekeltségeket elvesztették 1949-ben, ugyanis államosították a kínaiak a sankai szállodát, úgyhogy a hongkongi Peninsula maradt a zászlós hajója a családnak. Ezt fejlesztették minden erővel, és elég sikeresen, ugyanis itt alakították ki ebben a szállodában azt a rendszert, hogy mindenféle sztárokat, filmsztárokat hívjanak meg, úgyhogy még Charlie Chaplin is megszállt itt. Aztán elsőként nyitottak a világ szállodái közül diszkót a 60-as években. A 70-es években meg összevásárolták a világ legnagyobb Rolls-Royce flottáját, hogy a vendégeket a lehető legelegánsabb módon szállítsák a repülőtérre. A fürdőszobában itt volt először hidromasszás fürdőkád, a komornyik szolgáltatást nem ők találták ki, de azért biztosítják az elit vendégeknek. Az egyik 26. emeleti lakosztály, a Peninsula lakosztály a királyok különböző főembereinek véleménye alapján készült, úgyhogy ez a legmutatósabb és a legszebb lakosztály. A Peninsulában márvány fürdőszoba van, fitnessterem, panorámaablak mellett található fürdőkád, úgyhogy a vízben kényeztetve a vendégek gyönyörködhetnek Hongkongba. Ferenc és tukkók díszítik a falakat, a tapéta pedig selyemből készült, és a társalgóban van egy zongora, ugyanis miközben vacsoráznak az elit vendégek, feljön egy zongorista és élőzenével kísérik a lakomát. A szálloda tervezői egyébként a biztonsági intézkedéseket egyeztették a CIA-val és a brit titkosszolgálattal, hogy a VIP vendégek és az elnökök a lehető legnagyobb biztonságban tartózkodhassanak a szállodákban. A legelőkelőbb vendégek külön helikopterrel érkezhetnek, és anélkül, hogy a többi vendéggel vegyülniük kellene, mehetnek le a luxus lakosztályba. És hát persze van személyzet is, ők szintén külön bejáraton közlekedhetnek ebben a világhírű szállodában. Érdekes egyébként, hogy a Peninsula mellett van egy másik világhírű hotel Hongkongban, a Mandarin szálloda. Ez egy hongkongi milliárdos üzletembernek az ötlete, Hugh Barton, aki a múlt század 60-as éveiben úgy gondolta, hogy az ide látogató főleg angol üzletembereknek valami egzotikus dolgot kínál, és olyan szállodát akart építeni, ahol egy kicsit nem csak a mindennapok eleganciáját tükrözi, hanem a vendégnek a testét is kényezteti, plusz még valami más módon esetleg az előkelők oda mennek. Nos, a bár Hongkong legfelkapottabb találkahelye lett itt a szállodában, az úgynevezett Captain's Bar. Annyira megkedvelték a vendégek, hogy ki kellett bővíteni hamarosan az épületet, és aztán megnyitották 1968-ban a kikötő éttermet, a Harbour éttermet is, és a nyitott medencét. Aztán kitalálták azt, hogy a Mandarin szállodában legyen hongkongi művészeti fesztivál, nem csoda, hogy itt volt a helyi előkelőségek mindegyike. 1985-ben összeolvadt a bangkoki Oriental szálló és a hongkongi Mandarin, ebből lett a Mandarin Oriental lánc jellegzetessége a wellness részleg, ugye, hiszen itt a kínai gyógymódot az ázsiai masszázs kultúrával ötvözik, és speciális kezeléseket találtak ki. Ez elég híres, utána a lánc többi tagjában is a különböző turisták kipróbálják mindig. Vannak furcsa, egzotikus éttermek is ebben a szállodában. Például itt van állítólag a legszebb hongkongi kínai vendégről, legalábbis az egyik helyi lap ezt írta. Ez a manhwa, rózsaszínűek az asztalok, és mindent rózsafa díszítés borít, és a rózsaszín dizájn határozza meg az egészet. Szerintem egy kicsit amerikás inkább a stílus, de a helyi erőknek nagyon tetszik. Hongkongban amúgy is érdekes az éjszakai élet, mert a kínai szokások most már az amerikaiakkal is keverednek egy picit, meg az angol hagyományokkal is. A lakosok 95%-a kínai, a többi angol és amerikai, de van német kolónia is Hongkongban. Az itt élők száma viszonylag gyorsan megtízszereződött. 1945-ben még 600 ezeren laktak csak a szigeten, ma már 7-8 millióan élnek Hongkongban és környékén. Mivel a közlekedésben továbbra is a balra tarts az érvényes, hogyha a kínaiak, akiknek szintén külön papírra, útlevélengedélyre van szükségük, hogy ide jöjjenek, ide utaznak, akkor nagyon nehezen tudnak autóval közlekedni, úgyhogy általában taxiznak, vagy pedig a tömegközlekedést használják. Az angoloknak ugyanakkor még a manapság is otthonos minden a szigeten. Egyrészt nekik semmiféle külön papírra nincs szükségük ahhoz, hogy ide érkezzenek Hongkongban, másrészt pedig ugye a baloldali közlekedés és az angol hagyományok azt jelzik, hogy még továbbra is könnyen elboldogulnak itt a brit állampolgárok. Érdekes egyébként, hogy a Gyöngy folyó torkolatában fekvő hatalmas sziklaszigetet, Hongkongot és a mellette levő kis szigeteket a helyiek illatos kikötőnek is becézik. Tényleg a világ egyik legforgalmasabb vízi útja a hongkongi szoros, és jönnek is a hongkongi kikötőbe a hajók, óriási konténerhajókat láttam, olyan hatalmasakat, hogy egy lakótelepnyi volt mindegyik úszó szörnyeteg. Hogyha feljutunk egy-egy ilyen konténerhajóra, tényleg látjuk, hogy azért az itt dolgozó munkások élete nem fenékig telj fel, tehát valami hihetetlen körülmények között dolgoznak egy-két ilyen kínai szállító hajón, tehát akkora helyük nincsen, mint régen a tengeralattjárókban, még a II. Világháború idején a német matrózoknak. Szóval tényleg nagyon nehéz, úgy gondolom, a itteni boldogulás, hogyha valaki kínai munkásként egy-egy hajón dolgozik. pláne, hogyha nem valami fontos pozíciót tölt be. De minden esetre ők szeretik ezt az életet, az kétségtelen, hogy változatos, hiszen kikötőről kikötőre, településről településre járják a világot, és viszik a kínai termékeket. Érdekes, hogy nem csupán ezért érdemes az ipari létesítmények, a felhőkarcolók, a plázák, az üzletek miatt felkeresni Hongkongot. Vannak múzeumok is. Egyrészt Hongkong történetével is meg lehet ismerkedni az angol időktől kezdve egészen napjainkig, és van külön az állami Kínát bemutató múzeum is Hongkongban. És ráadásul csak egy ugrásnyira található Macau, a hajdani portugál gyarmat, amely Monte Carlo és Las Vegas után a világ harmadik legismertebb szerencsejáték központja. Macau-ra rengetegen érkeznek Kínából, Nagy-Britanniából, Franciaországból, de elsősorban az ázsiai régióból, hogy elverjék pénzüket, vagy esetleg nyerjenek, hát nyilván ez utóbbiban reménykednek, de az előbbi lesz a vége. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Róbert Riárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!